Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és megoldásait. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett utunkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Lohan Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A katolikus egyház főreményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van. A barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá Ferenc pápa. Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsszereplője. Ezért az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ország ne váljon a háború részévé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén közölte. Európa súlyos biztonsági fenyegetésekkel néz szembe, ugyanis az ukrajnai háború mellett fennáll a közel-keleti válság tovább terjedésének kockázata is. Pontosan tudjuk, hogy ha a közel-keleten a biztonsági válság átterjed még egy országra, akkor az nem fog megállni annak határainál, és könnyen egy regionális vagy a régión túlmutató háború alakulhat ki, figyelmeztetett. Ez pedig szavai szerint olyan tragikus biztonsági környezetet eredményezne Európának, amelynek során gyakorlatilag minden ellenőrzés kicsúszna azok kezei közül, akik még valamennyire talán fogják a gyeplőt. Sajnálatra méltó József Borrell, Európai Uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szervezkedése a Soros Magyar Elnökség tervezett programjának aláásására. Különösen most, amikor a kontinens súlyos válságokkal néz szembe, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, nem kapott olyan levelet József Borrelltől, amelyben Brüsszelbe hívnák meg külügyi tanácsülésre augusztus 28-ára és 29-ére, épp akkorra, amikor a magyar elnökség is informális találkozót tervez Budapesten. Hallottam, hogy a főképviselő úr próbált szervezkedni. Nem csodálom, én végig kísértem az elmúlt 5 éves főképviselői karrierjét, amely az európai külpolitika egyik legkudarcosabb időszaka volt. És hogyha küldött volna ilyen tartalmú levelet, akkor én valószínűleg egy homokozó lapátot küldtem volna vissza neki, mert körülbelül ez ilyen óvodás szellemi színvonal, hogy most én hívom össze a barátaimat, vagy te hívod össze, jelentette ki. Végül az időjárásról. Szombaton tovább növekszik a felhőzet. A keleti-észak-keleti országrészben a jellemzően fátyol felhős ég mellett, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű. Akár tartósan borult tájak is lehetnek. Elszórtan valószínű esőzápor. Nyugaton és délen néhol zivatar is lehet. Keleten, észak-keleten legkisebb a csapadék esélye. Az észak-keleti északi szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Barátja a szélnek. Régen él a völgyben, mindig máshol ébred. Vizes levél után száraz kajon lépked. A lába mindig tudja, merre visz az útja. Az ágak között kezét jó magasra nyújtja, napsütésben fürdik megemelt kalappal, hálát ad az égnek minden egyes nappal. Együtt szomjazunk egy esőcseppre várva, halkan illanó lágyan levegő. Nincs
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Herpainé Velkei Klára, kórusvezető, énektanár, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium munkatársa, akivel az elmúlt bő 20 esztendőről is fogunk beszélgetni, de tervekről is szó lesz, tartsanak velünk, érdemes! Stúdió vendégem, tehát Herpainé Velkei Klára, kórusvezető, a régi ismertség okán tegeződünk, szeretettel köszöntelek a stúdiónkban.
Én is örülök, hogy itt lehetek, köszönöm.
A Magis kórus lesz a mai témánk elsősorban, de szeretném, hogyha bemutatnánk azt a bő 20 évet, mint a riport előtt számolgattuk, amióta te a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban tanítasz. Hogyan is kezdődött ez a történet?
A Jezsu azzal indult, hogy a diósgyőri kórusunkkal, amit a Diósgyőri Egyházközségben alapítottunk, egy ifjúsági, majd később klasszikus műveket meg gregoriánt éneklő kórussal, meghívott minket Forrai Tamás atya, hogy az esti miséken szolgáljunk. Innen elindult egy erős kapcsolat, mind a mellett, hogy a második gyermekem Gergő akkor már a Jezsuba járt, és ez a kapcsolat valahogy így, valószínűleg eleve azt gondolom, hogy a Jóisten vezette, hogy ez így indult. Tudni, hogy én a Fráterben tanítottam a másik miskolci egyházi iskolában, és óhatatlanul megindult ugye a két iskola között a versengés, főleg a gyerekekért. És Tamás is, én is úgy gondoltam akkoriban, hogy nem erkölcsös, nem helyes az, hogyha a két iskola egymástól esetleg valahogy elhódítja a tanárait. Tudni, érdekes az még itt bevágásszerűen, hogy annak idején mielőtt a Fráterben elkezdtem dolgozni, de gyesen voltam már a Fráterben, ott voltam a Jezsu előkészítő bizottságában, és már akkor meghívtak tanítani, de én akkor már elköteleződtem a Fráterbe. Tehát vissza a történethez. A Fráterben tanítottam, és váratlanul ismételten ének tanár nélkül maradt a Jezsu. Akkor Tamás megkérdezte, hogy éneket nem kell tanítani, de érezte, hogy rettentően hiányzik az ünnepiekről, a különböző közösségi alkalmakról egy kórus, és miután látta azt, hogy hogyan működünk, és liturgikus szolgálatot hogy végzünk a citrussal, megkérdezte, hogy nem jönnék-e el csak kórust létrehozni tulajdonképpen. És hát ez egy olyan lehetőség volt, amire nem nagyon lehetett nemet mondani, meg amúgy is van bennem kalandvágy, de a Frátert nagyon szerettem, és szívesen voltam ott. Minden mellett keddenként feljártam kórust csinálni. Érdekes tapasztalat volt, hogy a Fráteres egy héttel szemben a Jezsus két órás munka olyan fárasztó volt, mert annyira intenzíven működtünk a gyerekekkel, hogy ez fantasztikus. De ezzel együtt jól működött a dolog, végzős osztályom volt, és lehetett ezt így szépen csinálni. Viszont a következő évben szóba került, hogy éppen akkor volt 10 éves a Jezsu, hogy csináljunk egy jubileumi előadást, amit Tamás semmiképpen sem ilyen hagyományos gálának akart, hanem az volt a terve, hogy legyen egy olyan egyházi, vallásos történetű, érdekes előadás, ami mindenkit megszólít, és egyedül a kórus adja elő. És akkor Melinda barátnőm megtalálta a Ivancsis Tamás Damaszkuszát, és ezt hoztuk létre ebben a második tanévemben, amit a Jezsuban töltöttem. Na, akkor rá kellett döbbennem, hogy vagy, mert az, hogy fél lábbal nagy élvezettel osztályfőnök vagyok, magyar tanítok, és éneket tanítok a Fráterben, és emellett az összes kreativitásommal és lendületemmel és plusz energiáimmal a Jezsuba vagyok, ez még akkor is, ha akkor még jóval fiatalabb voltam, még akkor is nagy kihívás volt. És azt is láttam, hogy nekem kell döntenem. És az, hogy a Jezsu mellett döntöttem, annak a fő oka az volt, hogy rendkívül inspiráló volt a lehetőségek tárháza. Azt éreztem, hogy a jezsuiták nagyon innovatívak, és én bármit, amit kitalálok, és meg akarom csinálni, amögé odaállnak. Ez volt a döntés háta mögött, és bekérezkedtem a Jezsuba, ha úgy tetszik.
Magis kórus, hogy jött a név?
Ez is ide tartozik az elejéhez. Tamás atya adta, Forrai Tamás atya, aki így példálózgatott, hogy így a kórusnak, úgy a kórusnak, és egyszer csak egy, azt hiszem, egy egri díjkiosztóra így bemutatott minket, hogy Mágész kórus. Tehát valójában így kaptuk, megkeresztelt minket ő, ha úgy tetszik. Másik oldalról viszont a Mágész, mint jezsuita fogalom, a egyre többet Istennek kedvesebbet, ez mind nagyon-nagyon közel áll ahhoz a szolgálathoz, amit a Mágész kórussal csinálunk, és a diákok, a kórustagok ezt nagyon tudták élni. Tehát igaziból azt gondolom, hogy teli találat a név.
Hogyan emlékszel vissza a Damaszkusz előkészületeire?
A Damaszkusznak van egy nagyon érdekes háttértörténete. Tudnélik, sokan emlékeznek még szerintem arra a 2003-as júniusra, amikor Miskolcra olyan jégeső csapott le, ami miatt egy csomó autónak betörte a karosszériája. És ez a jégeső pont az előadás napján csapott le, és az előadásunk teljesen furcsba ment. Előtte hetekig készültünk késő este, mert hogy ez egy esti előadás volt az udvaron, szabadtéren, fényekkel, hangosítással. Tehát egy óriási durranás, sok-sok előadás egymás után egy héten át meg voltak hívva városi iskolák is, és nem tudtuk megcsinálni. A legvégén már, az az egész hét ilyen csapadékos volt, a legvégén már az akkor 11-es nagyfiúk, akik mindenkinek a bálványai voltak, esőtáncot jártak, ha felhőt láttak, hogy előzzék. Úgyhogy tulajdonképpen ez a Damaszkusz története, és azért utána megvalósultak ezek az előadások, amire tényleg Miskolcról jóformán, aki mozgatható volt, azt meghívta Tamás atya.
A Damaszkuszt nem csak az iskolában adtátok elő, ugye?
A következő tanévben valóban talán a nagy siker miatt, hogy sokan lemaradtak pont az esős időjárás miatt, a következő tanévben volt aztán egy színházi előadás, egy vagy kettő, nem tudom, októberben, ez édesapám kapcsán emlékszem rá, mert az ő születésnapja körül volt, és így még több rokonunk láthatta, de nem a műhában, ma már mindent a műhában adunk elő, hanem akkor még állt a Rónai. És rendkívül jó élmény volt. Én a Rónai színpadán így nem szerepeltem, nagyon klassz volt.
Most zenélünk egy kicsit, természetesen a Mágész kórus énekel, mit hallunk a folytatásban?
Igaziból a Damaszkusz az megtalálható a YouTube-on, mert föltöltötte az, aki csinálta, úgyhogy a Damaszkuszból tudunk részletet küldeni, amit itt érdemes elmondani, hogy Ivancsics Tamás nem csak tudtával, hanem nagy örömére adtunk elő, tehát ő is hozzájárult annak idején ahhoz, hogy eljátsszuk az ő darabját.
Zene után jövünk vissza.
Szeretet nincs bennem, csak szengőért vagyok. Hiába mondom el mind, ami előadható, értéktelen nélküle, hajka mondnak szó.
Közök között mindenem szétoszthatom, hiszen már a hegyeket is elmozdíthatom. A kihajszik a szeretet, alig van remény, a hiányzik belőlem, ó, mit érek én. A szeretet türelmes, jóságos, az igazságban él, nem félkék engem össző, és nem is remény. Őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, a szeretet nem szűnik el sosem. A szeretet nincs bennem, csak szentgőhelyc vagyok, hiába mondom el mind, ami előadható, hiányzik belőlem, ó, mit élek.
köztünk legyen, a szeretet nem szűnik le sosem. Őrizzük jól, hogy mindig köztünk legyen, a szeretet nem szűnik le sosem.
Herpainé Velkei Klárával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium énektanárával, kórusvezetőjével beszélgetek. Beszéljünk a kórus tagjairól. Hogyan lehet valaki tag? Van valami felvételi? Hány tagotok van? Mesélj!
Kezdetben ez a Damaszkusznál még ilyen 30-40 volt körülbelül a létszám, ami folyamatosan nőtt. Én bele születtem, ha úgy tetszik, Tamás atyának. Ez megint egyik szavamat a másikba öltöm. Ez megint az innovatív gondolkodásnak köszönhető. Ő találkozott egy olyan érdekes ének oktatási metódusra valahol Írországban, hogy a gyerekek választhattak, hogy milyen zenei ághoz szeretnének közelebb kerülni, és ezáltal osztott csoportokat egy évfolyamra. És ebbe ő úgy döntötte, hogy beépíti a kórust is. Így veszteség egyfelől egy kicsit, hogy énekórán nem ülnek ott a gyerekek, viszont már akkor is túlterheltek voltak, és óriási időnyereség az, hogy nekik, hogy ha aki kórusos, annak nem kellett külön még énekórára mennie. Veszteség abból a szempontból is, hogy egyre kevesebbet tudom képezni őket, nyereség az, hogy így szívesebben jönnek. És utána az a dolgom már csak, hogy megtartsam őket. Úgyhogy a kórus az ilyen 30-40-nel indult a kezdetekben. A 10 év múlva általában 80 és 100 között mozgott, és most, hogy az iskola létszáma is nagyobb, és valójában presztízs dolog a gyerekek nagy része számára értéket képez a kórus, így most általában 120 körül mozog a létszámunk.
Gondolom a nagyobb létszámot nehezebb irányítani.
Mindenképpen az, és ez az utóbbi időben kellett belátnom, hogy ez talentunk kérdése. Én ehhez kaptam. Ez nem, se nem erény, se nem másnak nem nevezhető dolog. Egyszerűen számomra kell néha nagy levegőt vennem, de összességben természetesen működő dolog. Létszámban nem egyforma, ami példa, amit mondok, de amúgy meg az életben igen, hatan vagyunk testvérek, és számomra mindig evidens volt, hogy az öt kisebb testvéremet én mozgattam. Valahogy erre az analógiára szinte természetesen működik számomra mindez.
Milyen gyakran és hogyan próbáltok? Tehát 120 embert elég nehéz egy időpontban egy helyszínre rendelni.
Ez egy védett idősávban próbálunk az iskolában, keddenként, amikor az összes többi tanár értekezleten van, így nem jön elő az a kísértés, hogy valami szakkört vagy versenyfelkészítést tartsanak. Ezt is még Forrai Tamás egyetemista találta ki. Kedden van a kóruspróbám. A 8.-9. órában, tehát 7 ledolgozott kemény óra után 3-ra jönnek a gyerekek a kórusra, és 4:10 vagyunk ott. Az elszántabbakkal, körülbelül 25 gyerekkel, ezek után folytatjuk a Fényi Kamara kórus próbájával. Tehát így 3-tól 5-ig az éneklési a főszerep kedden. Jönnek, elég jól jönnek szerencsére.
Inkább fiúk vagy inkább lányok, milyen a nemek megoszlása?
Irigylésre méltó a többi kórus számára. A fiúk, ha nem is fele annyian, de nem sokkal kevesebben, mint fele annyian vannak, és hát szerencsére a vagány és követendő fiúk egy jó része a kórusban van, tehát ez is vonz erő.
Hogyan zajlik egy-egy kórus próba, mesélj, hogyan kezditek, és mi a felépítése, mi a célod?
Mindenképpen el kell mondani azt, hogy amióta ekkora a kórus, és amióta már én is öregszem, ez összesen az elmúlt 2 évet jelenti, azóta már 2, illetve 3 vezetjük a kórus próbát. A fiatal kolléganőim Béres Vera és mostanáig Paholics Erzsi is mellettem voltak a kórus próbán. Ők később érkeznek a próbára, mert ők az értekezleteken jelen vannak. Természetesen valamelyest hangképzéssel kezdődik, de én szeretek beszélni, és egy kicsit az elején mindig egy kis hangolódással kezdünk, akár programokról, akár a pillanatnyi dolgainkról, tehát mindig van valamennyi tájékoztatás, ez néha sok, de vannak olyan aranyos diákok, akik jelzik, hogy idő, aztán mindenképpen hangképzés következik, és nagyon sokszor, és most így a segítőimnek köszönhetően tanár segítséggel mennek szét a gyerekek szólampróbára. És akkor a szólampróbák alatt, ez egy ilyen 20-25 perc, rendkívül önállókká válnak, kénytelenek egyedül kihasználni jól az időt, és amikor visszajönnek, akkor állítjuk össze a darabokat. Fontos dolog, kérdezted az előbb, hogy kik jöhetnek, bárki jöhet. Ezért mi soha nem leszünk az ország élvonalához tartozó kórus, mert szakmailag nem tudunk egy normál általános gimnázium tanulóiból olyan hangképzettségű, illetve kottaolvasási képzettségű csapatot kiállítani, aki magas szinten versenyképes. Viszont nem is ez a célunk. A cél az sokkal inkább az, hogy a személyiségük fejlődjön az éneklés által, hogy olyan dolgokat tapasztaljanak meg, amit csak közösségben, csak együttműködve lehet, ami a személy, tényleg többé teszi őket, az érzelmi intelligenciájukat fejleszti, és hozzáteszem, ami még a jezsuita nevelésben benne van, a szolidaritásra való nyitottságot, a hitben való elmélyülést. Tehát én azt gondolom, hogy a kórus az én szempontból a pedagógusi munkámnak a csúcs teljesítménye, ha szabad ezt mondani, de sokkal inkább pedagógia, mint magas szintű kórusművészet, még akkor is, ha nagyon szeretem a kórus meg a több szólamú éneklést.
Megfordult már a fejedben, hogy a 120 főből akár egy kisebb énekkart, vagy nem tudom mi a neve, mondjuk egy 10 főt kiválaszt, vagy van ilyen legjobbak csoport?
Nem legjobbak csoport, az sem. Ez valahogy távol áll tőlem, de tiszteletben tartom, ha valaki ilyet szeretne. Mindig is volt nagyon elkötelezettek közül évfolyam kórus, de soha nem én csináltam, hanem a gyerekek kerestek meg. És voltak eléggé magasan értékelt ilyen kis kórusok, tehát a nagy kórus mellett mindig működnek a kis kórusok, és az az úgynevezett fényi kamarakórus is 2013 körül indult, azt hiszem, diák kezdeményezésre. Valahol benne volt ez, hogy a jobbak legyenek benne, de akkor, amikor ők egymást meghívták, akkor ez valamelyest érvényesült, de azóta megint ebben a közegben is számomra fontos, hogy az a kis közösség, az a társaság legyen együtt, tudjon adni, hiszen ők egy mozgathatóbb kórus, és nagyon sokszor ilyen szeretett helyekre, meghívásokra velük tudok elmenni, mert mozgathatóbbak. De végül is ez sem elsősorban a legjobbakról szól.
Kiknek ajánlod a kórus? Tehát milyen készségek, képességek jó, ha megvannak, és miket fejleszt?
Valóban ajánlom, mert van egy ilyen bevezető óra, amikor elmegyek a kilencedikesekhez, az újakhoz, és elmondom, hogy kinek ajánlom a kórust. Elsősorban azoknak, akik szeretnek közösségben dolgozni, akik szeretik a kreatív együttműködést, akik úgy tudják magukról, hogy terhelhetőek, vagy szeretnének terhelhetővé válni, és itt azért megértő közegben mindezt megélni, és mindenképpen olyanoknak, akik az elköteleződésre nyitottak. Ha még eddig nem is volt rá szükségük, de nyitottak. Mert azt hiszem, hogy ez az, amire a leginkább érzékeny vagyok. Azt hiszik sokszor a gyerekek, hogyha 100-an, 120-an vagyunk, akkor ha én most nem megyek, néha szülők is azt hiszik, akkor abból nem történik semmi. Pedig történik annak a gyereknek a helyén, akkor nincs ott senki, az ő hangja, az ő személyisége, az ő lénye hiányzik, és ezeket élem meg nehezen. Viszont tanár vagyok, és tudom, hogy ez nem arról szól, hogy én nehezen élem meg, hanem arról, hogy megtanítsam nekik, hogy fontosak, és hogy az elköteleződés az ezen a pici ponton kezdődik, és majd a házassággal és minden egyébben fog kiteljesedni.
említetted, hogy presztízs kérdés is kórus tagnak lenni, és azt is, hogy bárki csatlakozhat. Ez azt is jelenti, hogy néha kevésbé jó hangú énekesek is kerülnek. Oda előfordul, hogy csendességre kell, vagy valakinek mondanod kell, hogy halkabban énekeljen? Gondolom, igen.
Nem azt szoktam mondani, hogy halkabban énekeljen. Meló kiszűrni, amikor ilyen sokan énekelnek, de persze, hogy sikerül kiszűrni, hogy ki énekel más, vagy ki morog. És nem néven szoktam nevezni, hanem azt kérem, hogy akkor fogjuk be mindannyian a fülünket, figyeljünk arra, hogy mi mit éneklünk. Tehát valóban egy kicsikét arra késztetem őket, hogy figyeljenek önmagukra, és megkérem őket, hogy próbáljanak alkalmazkodni a másikhoz. Különben, ha az egyik fülét befogja egy kevésbé jól éneklő gyerkőc, akkor meghallja, hogy ő máshol jár, és hamarabb meg tudja találni a többieket. Tehát igaziból csak annyit szoktam mondani, hogy van egy kósza hang, figyeljünk oda. Nem kérem, hogy ne énekeljen, vagy halkan énekeljen, mert nagyon-nagyon jól tud fejlődni a hallásuk akkor, hogyha énekelnek. Ezt saját családi példán is tapasztaltam, és a fő cél az, hogy énekelnek később is.
Mi mindent fejleszt a kórus tagság az ének tudáson túl?
Rengeteg dolgot. És ez a titka, azt gondolom. Az elköteleződést, a hűséget, az arra való készséget, a terhelhetőséget, ezek a turnékkal és az egyébbel együtt járó dolgok is. Viszont az együttműködési készséget nagyon erősen, hiszen a gyerekeknek egymásra is figyelni kell, hogy ugyanazt énekeljék, a többi szólamot is érzékelik, rám is figyelni kell, hogy mit vezényelek, és ezáltal egy olyan több szintű együttműködés alakul ki, ami rendkívül fontos. Ez az együttműködés nem csak éneklésben, hanem a fizikai jelenlétben is érvényesül, hiszen az egyik ilyen temperamentumú, a másik olyan, ha egyedül mennek szólampróbára, akkor bizony ebbe is meg kell tanulni az együttműködést. De én nagyon elcsépelt dolgot mondhatok. Aki énekel, az egyszerre figyeli a lélegzetvételét, figyeli azt, hogy tisztán énekeljen, figyeli a szöveget, figyeli a pontos ritmust, figyeli a hangerőt, a hangszínt, figyel engem azt, hogy mit kérek, és eközben természetesen igyekszik tisztán énekelni. Tehát olyan erőteljes agyműködésre hív fel, ami a koncentrációs képességet nagyon jól fejleszti, szerintem az igényességet rendkívül jól fejleszti, és mindenképpen fontos az, hogy eközben érzések szabadulnak fel, eközben érez, és ezáltal az érzelmi intelligenciához nagyon-nagyon sokat hozzátesz.
Ez alatt a 21 év alatt, amióta a Magis kórus létezik, vannak, akik maradtak a zene világában, tehát érettségi után is az éneklés maradt az életük egy jelentős része, tudsz ilyenről?
Természetesen. Zeneakadémiát végzett diákunk is van, és énektanárszakon jó sokan végeztek. Ez az év most, ahol megakadt egy nagyon szép, majd 10 éves történet, amikor minden évben ment egy gyerek énekszakra. Tanárképző egyetemekre valahová volt mindig egy-egy olyan jelölt, aki úgy döntött, hogy ő énektanár lesz. Az, hogy még nem énektanárként működnek, mert azért ez is tény, az nem jelenti azt, hogy nem, mert a zene világában maradtak így is, tehát zenészként működnek, de végzett tanár van egy, aki most a Jezsúban van velem, Véres Vera.
Előfordultak akár barátságok is így, tehát, hogy a későbbiekben miután végeztek, hogy mennyire hálásak például a diákok. Nem lehet így általánosítani, elég általános a kérdés, de azért mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy akár visszajárnak az iskolába?
Természetesen. Egyrészt igazi barátság is jócskán van, kollégák lettünk, már kollégiális barátság is, nagyon sok diákkal van ilyen kapcsolatom, de hát ami a legszebb, az előadásainkra, az újabb turnéinkra és a musical előadások előkészítésére rendszeresen visszajönnek az öreg diákok. Vannak olyanok, akik régebben végzett öreg diákok, és vannak olyanok, akik még egy kicsit a leválás fázisában járnak vissza gyakrabban, mert így tudják tulajdonképpen elengedni ezt az élményt. De nagyon sok öreg diákkal dolgozom együtt.
Nyár van, ez mit jelent a kórus szempontjából? Ilyenkor pihentek, vagy ilyenkor vannak előadások?
nagyon fontos az, hogy a családok számára teljes szabadságot tudjak adni. Mi is nagy család voltunk, láttam azt, hogy amikor nyaralni megy a család, azt ne veszélyeztesse semmi. Már így is feszegetem a határokat, tudnélik az idei turnénk július 2-án ért véget, tavaly is ugyanígy volt, tavaly előtt is, tehát itt a Covid óta a legújabb időkben július legelejéig turnézunk, és augusztus legvégén kezdünk egy táborral. De a köztelévő időre én annyira intenzív a kórusos élet, annyira sok az érzelem, annyira sok az együttlét, a 120 fő az zajjal jár, az a lelki, akkor is, ha épít, akkor is tulajdonképpen sok energiát is igényel, úgyhogy ilyenkor azt mondom, hogy bizonyos fokig felejtsük el, szellőztessük ki a fejünket.
Zene után folytatjuk. Velkrei Klárával, a Magis kórus vezetőjével beszélgetünk. Említetted a turnét, ami a hónap elején ért véget, ezt hogy képzeljük el, tehát különböző helyszíneken énekeltek konkrétan?
Amióta Damaszkuszt elkezdtük, a visszamegyünk a Damaszkuszhoz, a kórus történetét három nagy korszakra tudom bontani. Az első korszakban kimondottan magyar szerzők vallásos műveiből adtunk elő zenés színházi előadásokat, nagy sikerrel is nagy élmény volt. Ez befejeződött azzal, hogy itt volt a Gen Rosso, és a Gen Rossoval együtt működhettünk, még egy kicsit ebbe az időszakba tartozott. És aztán elindult egy gyönyörű folyamat, amit Csugai Károly atyámnak köszönhetünk, amikor azt mondta nekem, hogy hát miért nem adjátok elő a La Mancha lovagját? És akkor én egy nagyot néztem, hogy én, ki vagyok én, hogy egy La Manchát előadjak, de aztán ő azt mondta, hogy hát te vagy, te is kaptál karizmákat, úgyhogy csináld. És akkor tényleg belevágtunk, és tényleg kiderült, hogy működik. Ez a második korszak Presser Gábor és már egyéb műveken keresztül mondhatjuk, hogy a Covidig tartott, és egy nagyon-nagyon szép időszak volt. Már akkor is általában legalább 10 előadást, 10-15 előadást Budapestre és más városokba is elvittük ezeket a darabokat. Tehát már ez a missziós szolgálat is megjelent ebben. És aztán a Covid után tulajdonképpen ugyanezt folytattuk, egy picikét talán tapasztaltabban, tervezettebben, de ugyanakkor egy kicsit nagyobb hátszéllel. Tudnélik, a jezsuiták megrendelésére született a jubilómi évben a Szent Ignácról szóló musical, amit Lizi Márton és Tóth Ágoston írtak a számunkra először, aztán persze ez nyilván tovább is adják a jezsuiták, de megszületett ez az Ignác musical, ami azért lényegesen nagyobb volumenű előadás lett. Hasonlóan építettük mi fel a turnéinkat, na de álmomban nem gondoltam arra, hogy eljutunk az Erkel Színházba, és teltházas előadást csinálunk. És azt meg végképp nem álmodtam meg, hogy közkívánatra a júliusi Erkel Színházas előadás után még szeptemberben is kell csináljunk egyet, mert akkora volt az igény, hogy megismételtük ezt a teltházas előadást még egyszer. Tehát ezzel kezdődött el egy ilyen bizonyos fokig talán még tudatosabb, vagy talán így tudnám nevezni, második kör, ami nem jobb, nem rosszabb, hanem egy új lehetőség az Úristentől, talán valami ilyesmit tudok mondani róla.
Idén mivel készültetek?
Az idén a Webbernek a József és a színes Szíles vásznolálom kabátját vittük színre. Úgy írták a gyerekek ügyesen a plakátra, hogy a Mágisz kórus feldolgozásában. Tudnék, ez egy kicsit lehet azt mondani, hogy gondolkodásmódjában és főleg a magyar fordításban néhol kérdőjeleket is fölvető darab. A 17 éves Webber egy stílusgyakorlatnak írta, polgárpukkasztásnak írta, na hogy lehet ebből kedves keresztény előadást csinálni? Nem akartam kedves keresztény előadást csinálni, de mindenképpen az értéket szerettem volna megtalálni benne, és értéket átadni vele, és a gyerekek segítségével ez is fantasztikusan ment, úgyhogy 19 előadásunk volt.
Gratulálok hozzá. A repertoárról beszélgessünk még egy kicsit, hogy mi alapján választott ki a darabokat, és mekkora a repertoár?
Az egyik, tehát két részre osztam a kórus egész munkáját, a kórusként, ifjúsági vegyes karként működünk. Ebbe mindenképpen határfeszegető, de teljesíthető darabokat, és elsősorban egyházi énekeket választok, amelyeket tudunk énekelni liturgiákon, szolgálatban, eseményeken, mert azért a mi működésünknek a nagy része az arról szól, hogy a szentmiséken éneklünk, vagy ha van valami nagy rendezvény, azon éneklünk, és akkor egy-egy világi darabbal még egy kicsit feltuningoljuk ezt a repertoárt. Jó lenne, hogyha ez igazán tudna bővülni, de nincs rá idő. Tulajdonképpen az őszi szezont töltjük ennek a repertoárnak a felépítésével, és utána a tavaszi szezonban már csak finomítjuk, és akkor jön a darab. Ez minden évben így van. A darabot azt több szempont alapján álmodom meg, de én mindig azt mondom, hogy ez nem az én döntésem, nem az én választásom, hanem ahogyan az első Broadway darabnál történt, Károly atya által kapok egy impulzust, én hiszem, hogy a Jóistentől, hogy mi az, amit választanom kell, és akkor ráérzek arra, hogy ez most igen működik. És ez azóta is azt gondolom, hogy működik, ami azért szempont, mert van szempont, mert gondolkodnom kell, tehát azért ez egy konkrét folyamat, az, hogy 120 gyereket bele tudjak álmodni, ez a része az én fantáziám műve. Különböző műhelyeket hozunk létre, a gyerekek a műhelyekből válogatnak, a műhelyek általában valamilyen embertípust formáznak meg, és ők tánccal, énekléssel, színpadi jelenléttel teszik hozzá azt a töbletet ezekhez a darabokhoz, amitől a mi előadásaink mások, mint a hagyományos musical előadások. Tehát egyrészt fontos ez, hogy legalább 8-9 ilyen embertípust hozzátehessek. A padlás, a 7 személyes, 6 személyes padlás előadást így vittük színre. Tehát az is így megoldható volt ennyi gyerekkel. A másik, ami szempont, hogy lehessen benne katarzist találni. Eddig viccesen azt mondtam, hogy legyen benne szép halál, De most nem halt meg senki a Józsefbe, tehát most egy kicsit már bajba vagyok, mert így is működött a dolog. A lényeg az az, hogy mindenképp kell katarzis, ami visz, akár vissza a Görög Színházhoz, meggyőződésem, hogy meg azért csináljuk, hogy a gyerekek is, akik a színpadon vannak, és a közönség is, aki nézi, az kacagjon, legyen benne humor, és ugyanakkor legyen könny a szemében. Az előadás ne csak egy kikapcsolódás legyen, hanem annál jóval több. Tehát kell olyan története legyen, amiben van katarzis, de mindenképpen kell, hogy a végén megszülessen a happy end, amitől fel tudjuk emelni a kezünket, ha úgy tetszik, ez a védjegyünké vált, ami egy kicsit a teljességérzetét kelti a nézőkben és a gyerekekben egyaránt. És hát ezen kívül úgy csinálom, hogy egyik évben világi, másik évben pedig egyházi darabot választok, és ezzel valamilyen mának szóló mondani valót szeretnénk megfogalmazni. Konkrétan, ha általánosítok, akkor azt mondom, hogy a világi darabokkal megmutatjuk azt, hogy a hétköznapi életünkben pontosan ugyanúgy jelen van a legprofánabb történetben a Jóisten, mintha fordítok, Szent Ignác élete ugyanolyan hétköznapi problémákkal és kérdésekkel volt teli, mint amilyenekkel mi is küzdünk. És akkor így mindig a színét vagy a fonákját, ha úgy tetszik, azt erősítjük egy-egy darabnak.
Gondolom kihívás lehet az is, hogy évről évre a kórus egy része cserélődik, ugye? Tehát azért valakitől meg kell válni, meg vannak új arcok és új hangok.
Ez igaziból nyilván kihívás, de hát ez egy nagy öröm a gyerekeknek. Azért, mert 9-be bejön, és tudja, hogy 12-ben főszereplő lehetek. Tehát, ha ez az élet törvényszerűsége nem így lenne, akkor megállna a világ. Persze, nyilván a nagy színházakban nem így van, de pont azt hiszem, ettől szép a dolog, hogy így ebbe, hogy belenőnek. És az az érdekes, hogy nem elsősorban csak hangban, hanem személyiségben nőnek bele. És fantasztikus látni azt, hogy aki személyiségben belenő, azután a hangban is belenő ezekbe a szerepekbe. Hát most július 2-án Szegeden volt az utolsó előadás, és a végzősök ott búcsúztak az előadás után a gyerekektől. Megkértek engem, hogy hagyj szóljanak pár szót a többiekhez. Mindenki zokogott, én is. De ezek a nagy zokogások, ezek a nagyon szép elengedésnek a pillanatai, és ők vissza fognak jönni segíteni, és ilyen felemelkedett szívvel tudom mondani, hogy az életrendje ez. És hagyj jöjjenek a következők, akik ugyanígy meg fogják tudni mutatni, hogy ők milyen fantasztikusak.
A turné előtt mire készültetek, és mi lesz a folytatás, mikor léptek fel legközelebb?
A turnézás során csak arra koncentrálunk. Ez az én korlátom. Én csak egy dologra tudok egyszerre figyelni, így a kórus is csak egy dologra figyel egyszerre. Tervek vannak a fejembe hátul, de azokat akkor veszem elő, amikor szükséges. Hát most izgalmas év következik. Egyrészt a Jezsuita Gimnázium 30 éves lesz. Az idei év kihívást fog jelenteni, tehát valamelyes biztos, hogy szükség lesz a kórusra is, ebben a tekintetben is. Ugyanakkor még egy darabot szeretnék csinálni, de a jövőről, ha beszélünk, akkor az is hozzátartozik, hogy nyugdíjba készülök. Tehát feltehetően az utolsó darabunkat fogjuk összerakni, amiről már vannak gondolataim, de nem beszélek róla, mert még valahogy pont nem kaptam meg fentről a rábólintást, hogy az lesz-e vagy más. És igaziból nem titok, hanem még pontosan nem tudom én sem, hogy mi, de lesz egy darab. És hát ami nagyon izgalmas, és pont így kórussal utolsó évként én nagyon örülök is ennek a lehetőségnek, a Miskolci Szimfonikus Zenekar meghívott, az idén újra csinálnak hangárkoncertet, kétszer voltunk, működtünk már együtt velük, és az idén március 11-én egy közös hangárkoncertünk lesz a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, úgyhogy most nagyon ügyesnek kell lennünk, mert ezekben az években maga a kórus munka, a több szólamú éneklés megint jobban előtérbe fog kerülni, aminek nagyon örülünk, és remélem, hogy ez a kihívás ez sok-sok élményt is fog jelenteni.
Tábor lesz idén?
Igen, már augusztus legvégén lesz a tábor, és a tábor alatt erre a hangárkoncertre fogunk már elkezdeni készülődni, mert itt azért, szóval ez jó értelemben vett kihívás.
Mondjunk elérhetőséget, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a Magis kórusról és rólad akár.
A YouTube-on van egy YouTube csatornánk, és most talán tervezünk is még egy kicsit jobban odafigyelni rá, én pedig a jezsuita gimnáziumban elérhető vagyok.
Klári, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az információkat a Magis kórusról, és köszönjük a munkát és szolgálatot, amit eddig is végeztél.
Örömmel!
Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Herpainé Velkei Klárával, kórusvezető énektanárral beszélgettünk. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török